Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok,
a Városligetet, az agglomerációs közlekedést, a hulladékgazdálkodást, a hármas metró felújítását, a József Nádor téri luxus építkezést emelte ki az MSZP honlapja a budapesti ügyekként. Ön is ott van a képen. Mi ezek közül az MSZP szívügye, mert ez nagyon sok.
Hát ha szívügynek tekinthető, hogy melyek azok a témák, amelyeket kritikával illettünk, akkor ezek a témák mindegyike. A szívügyünk az alapvetően az értéke, a város értékeinek a megőrzése. Ilyen volt korábban a pénzügyi önállóság és stabilitás, ami sajnálatos módon megszűnt, és most alkudozunk, veszekszünk a kormánnyal 5-6 milliárd forinton, például az agglomerációs közlekedés kapcsán az volt a vállalás, hogy egy-egyben megfinanszírozzák az átvétel időpontjáig az agglomerációs közlekedést. Ennek kb. 13-16 milliárd forint volt a megkalkulált értéke. Ehhez képest a múlt heti közgyűlés tudomásul vette, hogy csak 500 millió forintot kapunk előlegként erre, és hát egy nagyon, nagyon lájtos gumiszabályként van benne, hogy talán utólag számolhatunk ezzel, hogy a különbséget megtérítik. De hát most az indulási helyzetben több mint mondjuk 600 millió forint hiányzik havonta ebből a kérdésből. És ha a szumáját nézzük, akkor az elmúlt 6 évben összesen 50 milliárd forinttal csökkent a fővárosi közlekedés finanszírozása, már ami a kormányt illeti. Tehát hiába fizetünk be napi 18 milliárd forint adót, eddig is ennyit fizettünk, és ezután is ennyit fizetünk, ennek a 18 milliárdnak kevesebb, mint az 5%-át kapjuk vissza naponta, és ezt is csökkentik folyamatosan hónapról hónapra. Most például a közlekedésen túl éppen a szemét díj befizetéseinket államosították, erről nyilván már esett ebben a műsorban is szó, ami azt jelenti, hogy hiába fizetjük meg mi azt a szemétdíjat, amit eddig, nem fogjuk megkapni érte ugyanazt a szolgáltatást, mint eddig.
De az önt meglepte, hogy a főpolgármester alkudozik a kormányon, ez általában így volt, amióta a világ a főpolgármester igaz, mindig hol harcban állt, hol megalkudozott.
Tökéletesen igaza van, csak eddig a mindenkori kormányokkal az alkú, a vitatkozás vagy a veszekedés az arról szólt, hogy hogyan lehet több forrást kapni a befizetett adón. Most pedig egy folyamatosan egy hátra vonuló fővárosi vezetésről beszélünk.
De miért? Az nem, egy előrelépés, hogy most már legalább az elszámolás szóba kerül. Eddig mindig az került szóba, hogy utólag majd a kormány odaadja a pénzt a teljesen lerongyolódott BKV-nek.
Én csak az eredményt mondom. 2010-ben 550 milliárd forint volt nagyságrendileg a főváros költségvetése. Ebből működtette az oktatást, az egészségügyet, a közlekedést és az összes létező közszolgáltatást. Az egészségügy és az oktatás elment részben, aminek a értéke kb. 100 milliárd, 100-140 milliárd forint, viszont a büdzsénk az ma 330-340 milliárd között van. Tehát több mint 200 milliárd forinttal csökkent a büdzsénk, és csak nagyjából a felére tudok feladatot mondani, amivel kevesebb dolgot kell elvégeznünk. Tehát magyarul a főváros nettó pozíciója 100 milliárd forinttal romlott, ami egy óriási tétel, tehát mondjuk két ilyen évnyi pénzből lehetne teljes egészében felújítani a hármas metrót, úgyhogy egy forint támogatást nem kellene kérnünk a kormánytól. Tehát ez a korábbi pozíció, és a korábbi pozícióban is mindig meg kellett harcolni a fejlesztési forrásokért, akár az Európai Uniós forrásokért, akár a kormányzati célzott támogatásért. Most viszont folyamatosan hátrálunk, és azért ennek a szintjét jól érzékelteti, hogy itt van ez a szemétszállítási ügy, és itt már az utolsó 3 milliárd forintot veszik el, és ez már nem a főváros büdzséjéből veszik el, hanem a polgárok havi szemétdíj befizetéséből államosítanak, amiből egyébként eddig takarított a főváros.
Tehát ezen fog látszani?
Tessék?
Azon fog látszani, hogy koszos lesz a város, koszosabb, mint most?
Hát konkrétan a budapesti polgárok fizetik meg a szemétdíj befizetésbe a fővárosi közterületek takarítását. Most ez a teljes fővárosi közterület takarításnak a felét viszik el az állami büdzsébe, és ha nem kapjuk vissza, akkor kétszer ilyen koszos lesz, mert 6 milliárd forint helyett 3 milliárd forint lesz a takarításra. Belátható, hogy akkor ennyivel lesz koszosabb a város, és most sem állíthatnánk, hogy tökéletesen tiszta.
De szemét az ugye politikai ügy, láttuk már Nápoly példáját. Ez csinálnak belőle politikát?
Hát ez lenne a főváros vezetésének a dolga.
De az ellenzék tud belőle politikát csinálni?
Az ellenzék is tud valamelyest, de hát mégiscsak azt tud ebből politikát csinálni, aki a várost vezeti. Tehát ha Tarlós István elégedetlen azzal a helyzettel, hogy elvonják a forrásainkat, akkor neki időnként drasztikus lépéseket kell válaszként oda tenni, ahhoz, hogy a kormány komolyan vegye. Az látszik, hogy a kormány nem veszik komolyan a főváros vezetését, és nem veszik komolyan a fővárost, mert igazán érdemi ellenállás nem tapasztal, és látjuk, hogy vannak olyan rossz személyiségű kormányok, mint a jelenlegi, aki, hogyha nem találkozik igazi ellenállással, úgy gondolja, hogy akkor még a következő 3 milliárdot is el lehet venni, akkor még a Városligetet is el lehet vinni, akkor a budai várat ki lehet sajátítani magáncélokra, mert ott a királyi palotába berendezkedne a kormány, tehát elzárni a budapestiek és az országban élők elől. Tehát mindig van egy újabb és újabb lépés, amit hátrálnia kell Budapestnek, ha meg akar felelni a kormányzatnak. Ha viszont azt mondja, hogy kérem, ezért ez a Budapest kialakult így az elmúlt 150 évben. Ezzel a vagyonstruktúrával, ezzel az önállósággal, ezzel a pénzügyi fedezettel. És mondjuk ilyen értékekkel, mint egy 200 éves múltú városliget, amit fejleszteni kéne, vagy éppen egy állatkert. Hát akkor ezeket az értékeket vagy megőrizzük, és ezért kiállunk, és ha kell, akkor harcolunk a mindenkori kormánnyal szembe, hogy ezeket az értékeket megőrizzük a későbbi budapesti lakók számára, vagy ha nem, akkor folyamatosan hátrálunk, és csak az lebeg mondjuk a városvezető szeme előtt, hogy kivekelje a ciklust, de ugyanakkor egy nagyon dicstelen leltár lesz majd, amikor hát egy Tarlós Istvánnak egy 9 éves periódus végén azt kell mondani, hogy hát igen, az én főpolgármesteri egnálásom alatt Budapest elveszített mondjuk 1500 milliárd forint értékű vagyont, és lehet azt mondani, hogy ez nem vagyonvesztés, mert hogy önkormányzati közvagyonból állami közvagyon lesz, de ez nem igaz, mert látjuk, hogy amikor átkerül az államhoz, lásd oktatás és egészségügy, folyamatosan egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül, tehát rosszabb minőségű szolgáltatást, ellátást kapnak a budapestiek, aminek az állandó elégedetlensége visszacsatolása elég itt az egészségügy és az oktatás áldatlan helyzetére.
De jól értem, akkor egy harcosabb Tarlós Istvánért kampányol, de ebből hogy lesz egy harcosabb váltópártként is szóba jöhető MSZP? Nem elég harcos Tarlós István?
Hát Tarlós István nyilván nem elég harcos, de nekünk, higgy el, ellenzéki politikai erőként és a legnagyobb budapesti ellenzéki politikai erőként is az az érdekünk, hogy Tarlós István harcoljon meg a városért. Azért harcolj meg a városért, mert mire az erős váltópárt 2019-ben átveheti az ő feladatát, addigra a romok maradnak, és nyilvánvalóan az lenne a közös budapesti érdek, és én ennyiben tisztességes budapesti polgárnak tartom Tarlós Istvánt is, még hogyha gyenge is, tehát nem képviseli erősen a budapestiek érdekeit, de nyilván nem az szerepel az álmaiba, hogy hogyan lehetne mindent átjátszani a kormánynak, hanem hogyan lehetne ezt megőrizni. Csak ehhez viszont kell bátorság. Az is kell, hogy időnként szembe kell nézni a miniszterelnök, és azt kell mondani, hogy tisztelt miniszterelnök úr, ön túlmegy minden határon, mert nem lehet a budapestieket kisemmizni. Se a saját pénzükből, se a saját vagyonokból, se budapestjükből.
De ez odamondáson túl van de a főpolgármesternek lehetősége. Odamondani azért tud.
Hát tud, de nem nagyon szokott. Orbán Viktor egyetlen egy megjegyzést tett, amit csak a sorok között lehetett olvasni január első napjaiba, amikor az ő távollétébe benyújtottak egy törvényt, ami Budapesttől további forrásokat vitt el, ugye a közlekedés kapcsán, és akkor azt nyilatkozta, hogy hát ezt nem várta a legfőbb szövetségesétől, hogy a kést a hátába állítja. Ez volt a legmarkánsabb, de itt sem mondta ki Orbán Viktor nevét, csak ki lehetett olvasni a sorok között. Na de ha van egy ilyen helyzet, hogy a város teljesen az ellehetetlenülés felé halad, akkor igenis az a dolog, hogy nevezzük nevén a dolgokat. És Orbán Viktor, én azt láttam, hogy amikor valaki egy hasonlóan nyakas pofont lendít vissza irányba, akkor azért ő is el szokott gondolkodni, és amikor ez a késes hasonlat megjelent Tarlóstól, akkor azért 2 napon belül korrigált a kormány, hogy itt nagy félreértés van, és 2 héten belül minden kérdést tisztáznak. Hát azóta eltelt 3 hónap. Tehát ez a harmadik hónap, ami rögtön véget ér, és hát nem, hogy nem oldódott meg, hanem nem is ígérik, hogy a következő hetekben ezt meg fogják oldani.
De akkor az ellenzék legnagyobb ereje, önök hogy lövik be a saját mozgásterüket? Mit kell ilyen kielezett helyzetben tenni, amikor, ha jól értem, akkor ön szerint ilyeneken is múlhat budapesti dolgok ügye? Hagyják küzdeni őket, hűtik a kedélyeket, vagy mit csinálnak?
Mi mindenben támogatjuk a jelenlegi vezetést, ami Budapest megőrzésére irányul. És engem őszintén szóval nem érdekel, hogy a Fidesz kormánnyal kell harcolni, vagy egy balliberális kormánnyal kell harcolni. Engem, hogyha budapestiek választanak meg, akkor az a kutya kötelességem, hogy a budapestiek érdekeit védjen meg, és nyilván lehet kultúrát módon. De a kormány nem viselkedik kultúrát módon. Tehát ha nem hajlandó elfogadni a budapestiek személyes érdekeit, akkor bizony karcosabban kell elmondani. Ha erre sem reagálnak, akkor karcosabban kell leírni. Majd elmenni egy személyes tárgyalásra, ahol még karcosabban kell fogalmazni. És hogyha ebből se ért, akkor bizony olyan intézkedéseket, lépéseket kell bevezetni, amit még egy kormány is megérez, akár a közlekedés, akár a szemétszállítás. Tehát van néhány lehetőség egy fővárosi vezetés kezébe, hogy megmutassa, hogy milyen az, amikor a kormány által működésképtelenné válik egy város.
A vezetés kezében, vagy a közgyűlés kezében? Mert ez most főpolgármesteri ügy, vagy közgyűlési kérdés?
Hát én azt gondolom, hogy azért ez nagyon markánsan egy főpolgármesteri ügy is, persze.
Fideszes polgármesterek töltik fel a közgyűlést.
A fideszes polgármesterek vannak többségben, ugye ez volt az egyik nagy csalása a Fidesznek, hogy látták, hogy Budapesten gyengülnek, és ezért megváltoztatták az utolsó pillanatban, júniusban, 2014-ben, megváltoztatták a választási matematikát, a tisztán párt listás szavazás helyett, ahol ugye mindenki pont annyit centiméternyi politikai hatalmat kapott volna az ellenőrzésbe, irányításba, amekkor erőt képvisel, ezt megváltoztatták, és a polgármesterek felé elbillentették a mércét.
Erre szokták mondani, hogy meg lehetett volna nyerni azt is önöknek nagyobb támogatottsággal.
Hát nyilvánvaló akkor, hogyha erre mi ugyanolyan felkészültek vagyunk, mint a Fidesz, és nem osztja meg az ellenzéket a saját EP-s kudarca, és nem osztja meg az áprilisi kudarca, akkor igen, de ez már a múlt. A jelen viszont az, hogy akár egy fideszes főpolgármesternek, akár a fideszes polgármestereknek el kell gondolkodniuk azon, hogy kit képviselnek. Ha a kormányukat képviselik a budapestiekkel szemben, akkor veszíteni fognak 2019-ben, 18-ban is és 19-ben is. Tehát most a mai tét az, hogy melyek azok a fideszes polgármesterek, akik egyáltalán megérdemlik a választók bizalmát. Ezt most nagyon gyorsan el lehet játszani, és nagyon gyorsan meg lehet hálálni. Mi partnerei vagyunk mindazoknak a politikusoknak, és ez pártállástól független, akik Budapest érdekében hajlandók akár szót emelni, akár nyilvánosan konfliktust vállalni a saját kormányukkal szemben is. Mert a nap végén mégiscsak a polgárokkal kell szembenéznünk, nem a párt kongresszuson kell megfelelniük nekik se, hanem a saját választóiknak. A 12. kerületi polgármesternek, a 12. kerületi polgárokkal, a 2. kerületinek, a 2. kerületiekkel, és így tovább. És nyilvánvalóan sok polgármester tudnék most felsorolni, ezeket most nem fogom megtenni, akik már elbukták ezen a lojalitás próbán, és a Fideszhez lojálisak, ahelyett, hogy az őket megválasztó polgárokat képviselnék.
Ilyen támogatottsági körülmények között közgyűlési összetételben komolyan veszik, amikor azt mondja, hogy az MSZP csoportja kész segíteni bármilyen budapesti ügyet, vagy hát ez a néhány szavazat, ez nem számít.
Hát de számított, éppen legutóbb az utolsó napi rendi pont az a javaslatunk volt, hogy csökkentsük 15%-kal a szemétdíjakat Budapesten. Ugyanis pont ennyi pénzt visznek el a teljes szemétdíj befizetésből, ennyit akarnak úgy államosítani, hogy ebből vidéki települések hiányát akarják finanszírozni. Azt nem tartom normálisnak, hogy a budapesti szemétdíjbefizetésből mondjuk vidéken akarnak keresztfinanszírozást, amikor a budapestiek azért fizettek ennyivel többet, mert ebből volt a közterület takarítás. Most ha elveszik ezt a pénzt, akkor ebből nem lesz takarítás, és mi azt javasoltuk, hogy akkor csökkentsük le, legyen egy rezsicsökkentés Budapesten, csak annyi pénzt szedjen be a főváros, amennyi ténylegesen a szemét szállításához kell, és azon majd egy külön menetbe gondolkodjunk, hogy hogyan kell kipótolni ezt a 3 milliárd forintos hiányt, és ebben volt együttműködés. A Fidesz frakció egyébként szétszavazott, többségbe kerültek az javaslatot támogatók, csak egy új szabály ez a kettős többség, tehát hogy nem csak a képviselők száma kell, hogy nagyobb legyen, hanem a kettős többség elvén az általuk képviselt szavazatok mennyisége is meg kell, hogy legyen, és ebben nem volt meg a döntés többsége, úgyhogy így sajnos elvérzett. Egyébként látszik, hogy egy olyan ügy volt, ami azért a fideszes polgármestereket is megérintett, és tudták, hogy ez mit jelent, mint ahogy beszéltem én utána a főváros költségvetésért felelős fővárosi politikussal, aki azt mondta, hogy ha nem kapják vissza, kormánytól ezt az államosított hányadot, akkor fogalma sincs, hogy miből fogja ezt a 3 milliárd forintot kipótolni, tehát a budapestieknek szemetesebb lesz a város.
Ilyenkor a Budapestért való együttműködés parancsa az felülírja a párt lojalitást? Tehát lehet arra számítani, hogy más ügyekben is lesz MSZP-Fidesz együttműködés ilyen kérdésben?
Felül kell, hogy írja. Egyébként kisebbek vannak, ezek hol sikeresebbek, hol kevésbé sikeresek. Nyilván nagyon adhok, de a jövő az nem tud más lenni, mint hogy a városért felelősséget érző politikusok félreteszik a párt szimpátiájukat, vagy a párt küldetésüket, és azon az egy alapon döntik el a kérdés, hogy hogyan viszonyulnak hozzá, hogy az véleményük szerint az ő polgáraikat érdekében áll, vagy pedig nem. Ha így képviselik, akkor számos fideszes polgármesternek lehet esélye újrázni, még akkor is, hogyha radikálisan megváltozik, és egy baloldali dominanciájú közhangulat lesz ismét ebben a városban, mert ez alapvetően ez a város, ez egy baloldali és liberális dominanciájú politikai, szociológiai összetételű város.
De most nincs érzése szerint baloldali dominanciájú érzés?
Most is van, és egyébként már a számok ezt mutatják. Volt egyfajta kiábrándultság a 2010-es évekre, tehát voltak hibák, voltak problémák, és azt gondolták sokan, hogy ezeket majd egy más színezetű kormány és ugyanazon színezetű önkormányzatok majd ezt rendezik, de hát azt kell megállapítsuk, hogy az elmúlt 6 év tapasztalata, hogy minden létező területen csak rosszabb lett. Hát mondok egy konkrét példát. Az volt a parkolási kérdésben a koncepció, hogy azért kell egyszínűnek lenni mindenkinek, mert akkor egy darab összevont integrált parkolási társaság lesz, aki az önkormányzatok megbízásából elvégzi ennek az ellenőrzését, működtetését. Na most ahhoz képest nem kevesebb lett, hanem ma már 9 parkolási társaság van a korábbi 5-tel szembe, tehát majdnem, hogy megduplázódott ezeknek a száma. Pedig azt gondolná az ember, hogy 2/3 azonos színű önkormányzatok, mindenki fideszes, kormány és főpolgármester és kerületek is meg tudják beszélni egy tárgyalóasztal mellett, mert hogy az autósnak, a polgárnak mégiscsak az lenne az érdeke, hogy ne különböző társaságokkal kelljen veszekednie, vitatkozni, hanem legyen egy szolgáltató, és akkor azon belül amennyire lehet ez legyen olcsóbb is. De hát nem ez történt, hanem a teljes szétszakadás irányába mentek el a folyamatok. Tehát ebben nyilván egy erős főpolgármester tudna segíteni, ha egy kormányzati szándék lenne amellett, hogy Budapest erős város maradjon, az is tudna segíteni, de ezzel ellentétes folyamatokat látunk, és mondjuk az, hogy egy várostól 99 évre elveszik a Városligetet, ami egy park, és egyébként most azon gondolkodnak, hogy a parkban épületeket emelnek, ellenben a nyugati mellett, amit mi eredetileg is múzeumi negyednek javasoltunk, amióta ez fölmerült, oda parkot akarnak csinálni, ez a teljes elmerodjanás, mert hogy miért a parkba kell épületeket, és miért nem egy rozsdaövezetbe lehet azokat az épületeket, ami ott semmilyen érdeket nem sért.
Hogy lehet az, hogy ezek a kérdések csak azután kerülnek a napirendre, például egy pártnál önöknél is, miután civilek nekiállnak védeni egy Városligeti részt?
Ebben a dologban nem így volt, mert az első pillanatban, amikor a Városligeti múzeumi negyedet, mint ötletet bedobták, mi azonnal jelentkeztünk azzal a válasszal, hogy szerintem a Városligetet hagyják békén, azt vegyék el a kezüket róla, és ajánlottunk rögtön 2 alkalmas helyszínt. Az egyik a nyugati melletti, a most megemlített nyugati melletti üres terület, ahol részben sinek voltak, meg még részben vannak, és abszolút átépíthető múzeumi negyeddé, parkká, tehát minden létező kombinációvá, ami itt most felmerült, és ugyanígy egy hasonló rákos rendezőbe ugyanez megvalósítható. Tehát ennek a Városligetnek a vonzás körzetétől kevesebb, mint 1 kilométerre található 2 jó területet mondtunk, ami sokkal alkalmasabb arra, hogy bármilyen más terület rombolása nélkül megvalósítsák mondjuk ezeket a kormányzati elképzeléseket.
De miért nem megy ez be a köztudatba az MSZP terveként? A nyugati pályaudvarral kapcsolatban most a levegő munkacsoportot lehet hallani, az ő koncepciójuk látszik megvalósulni. A Liget Budapest projekte, meg a Liget Budapest projekte.
Hát egyébként a nyugati kapcsán még a főpolgármestert is meg kell védenem, mert amikor mi ezt a javaslatunkat elmondtuk, akkor ő maga is az akkori építész tanácsadójával, Finta úrral, azzal álltak ki, hogy ők oda készítettek egy koncepciót, és arról próbálják meggyőzni a kormányt, hogy inkább ott legyen, és ne a Városligetben. Tehát ennyit a korrektség kedvéért. Az, hogy ez nem sikerült, és azóta eltelt most már lassan 2 év, és közben kezdik fölismerni, hogy mégiscsak az a verzió volt jobb, az azt mutatja, hogy az ellenzék, és tehát a fővárosi ellenzék, és a fővárosi városvezetés ugyanazt gondolta Városliget ügyben, de a főpolgármesternek és a fideszes polgármestereknek nem volt mersze, hogy ellent mondjanak a kormányzati szándéknak, pedig csak annyit kellett volna mondani, hogy támogatjuk a Múzeumi negyedet, de nem a Városligetben, hanem itt. És akkor azt gondolom, hogy egészen máshogy állnánk hozzá, nem kellett volna kivagdosni fákat, nem kellett volna odaláncolni senkinek magát, nem kellene aggódni amiatt, hogy mi lesz a Városligetből, ahelyett, amit most ismerünk, egy park.
Mennyire óvatos a fővárosi MSZP például a Városliget ügyében, vagy mennyire harcos? Mert a civilek azok odaállnak, és
harcosak vagyunk, csak a politikának, a politikusoknak nem ugyanaz a dolga, mint a civileknek. A civileknek csak a helyszínen, a fák között van igazi terepe, ők ott tudnak megszólalni, ott tudnak demonstrálni. És ez így normális. A politikusoknak meg ott van a közgyűlés, ott van a parlament, ott van a médiatér, ahol nekünk képviselni kell a civileket is, minden polgár.
Jobban belakták a médiateret a Városliget ügyében, mint bármelyik politikus, Illés Zoltán nem számítva.
Hát igen, őt tegyük egy másik kategóriába. Én azt mondom, hogy nem lakták be, de nagyon jól kiegészítik. Tehát a civilek és a politika nagyon jól kiegészíti egymást. A politika és a civilek között az az összefüggés, hogy mindenki civil, a politikus is, de a civilek egy pontnál megállnak, és nem akarnak professzionális politikai pályára lépni, mert hogy nekik van az az egy ügyük, ami számukra fontos. Egy politikusnak még nyilván több dologgal kell foglalkozni, ami köz érdeklődésére számot tart. Tehát ennyiben a civil terület és a politikai terület két egymással rokon szakma, ahol nagyon szoros együttműködésre van szükség, és a civilek a mindenkori hatalommal szemben mondják el a véleményüket, és nyilván az ellenzéknek meg az a dolga, az ellenzék politikai erőjének, a mindenkori ellenzéknek, hogy a civilekkel megtalálva a közös hangot vigyék előre az ügyeket, és nyilván egy normális városvezetés, legyen az bármelyik, békeidőben is keresi a civilek véleményét azért, hogy ne legyenek komolyabb feszültségek, és megpróbálja elhárítani ezeket az akadályokat.
De mit csinál egy profi ellenzéki politikus ön akkor, amikor azt látja, hogy például a Városliget ügyében az ellenzők meg a támogatók névsorában is meghökkentően tekintélyes neveket lehet olvasni?
Én azt gondolom, hogy a tekintélyes nevek egy jó része, és nekem nyilván a saját véleményem befolyásolja a nézőpontomat, de én azt gondolom, hogy a Városligetben egy parknak van a helye. Nem pedig épületek kedvéért kell ledózerolni a Városliget nagy részét, tehát, és ebben egy a régi közmunkák tanácsának a jelmondatát tudom idézni, építs, ne roncs. Ez volt a 130 évvel ezelőtti közmunkák tanácsának a jelmondata, ami nagyjából úgy fordítható le napjainkra, hogy úgy hoz létre egy új értéket, hogy nézd meg, hogy nem pusztítasz el vele esetleg valami mást. És itt a Városliget ennek tipikus példája. Ott van a Városliget. Ismerjük, szeretjük. Nyilván felújításra szorul. Lehetne rá költeni 8-10 milliárdot, hogy szép legyen, hogy jó legyen, hogy a közvilágítás, hogy futópükörök, pályák, hogy az úttestek egy jó részét, ami belül van és túlméretezett a mai igényekhez, az föl legyen bontva, vissza legyen adva a Városligetnek, tehát van vele feladat. 8-10 milliárd forintot el is kellene rá költeni. Na de ez még nem jelenti azt, hogy be kell építeni, mert a mai állapotához képest csak az az alternatíva, hogyha ráköltünk 180 milliárd forintot, és a 10 milliárdon felül mondjuk 170 milliárd forintért épületeket is suvasztunk bele. Akkor nem az lenne normális, hogy megőrizzük a Városligetet Városligetnek. Csak liget funkciójában fejlesztünk rajta annyit, amennyit egyébként kell. És az összes többi funkciót, amire meg úgy ítéli meg a város és a kormány, hogy szükség van, mint a Múzeumi negyed, azt pedig olyan helyen helyezzük el, akár a Rákos rendező, akár itt a Nyugati mellett, ami nem rombol le semmit, hanem új értéket hoz létre, és vitán felül hoz létre új értéket.
De van tehát vitán felüli értékteremtés, hát Budapest történetében? Akár hát egyet is tud mondani, ami ellen nem volt heves ellenkezés?
Hát heves ellenkezés nyilván minden ellen volt, és lehetett is. Az emlékeim szerint például az egyes metró, ugye a Kisföld alatt, ami egy kéregvasútként épült, ott a problémát az jelentett, hogy ki kellett sajátítani a teljes területet, ott egy ilyen gírbegúrba, nem megtervezett utcácskából kellett egy igazi világvároshoz méltó Andrássy utat létrehozni, azt a sugárutat, ami alatt elvezették, és tulajdonképpen a metró hozta létre az Andrássy utat, tehát az alatt fut.
Szervizutak nélkül nem ment volna.
Ez nyilvánvaló, nem csak a szervizutak, tehát abba mindenféle viskók, tehát mindenféle épületek belelógtak, és ott kellett venni egy nagy levegőt. Egyébként ott is volt egy nagyjából 50-80%-os költség túllépés, de hát ebben egy városnak ritkán van rutinja, hogyha 50-60 évente épít egy metrót, hogy az ne így legyen. De ott volt egy közmunkák tanácsa, amiben volt egy megegyezés. És ez nem politika vezérelt testület volt, hanem egy szakmai testület, amiben persze a politikusok is helyet kaptak, de valahogy mindig alárendelték a város érdekének, a város jövőbeni érdekének a személyes érdekeiket, és a pártjaik vagy delegáló szervezeteik érdekeit. És itt is erre lenne szükség, hogy tudjunk azon túllépni, hogy mi az adott delegáló pártnak a vélemény az adott ügyben. Ha abban a magasabb kontextusból nézzük, hogy az jó-e a városnak, és mondjuk 50 év múlva is jó lesz, akkor azt gondolom, hogy eldönteni ezt a kérdést, hogy egy Városligetet hát nem csökkenteni, hanem szaporítani kéne, mert hogy egy városba, ami leginkább hiányzik, az a zöld felület. És én most nem akarok vadzöld lenni, de hát az a kevés zöld, ami egy városban megmaradt így a 21. század elejére, azt már mint az aranykincset, mint a hímes tojást kéne őrizni.
És azon gondolom, ez is egy vita kérdés, hogy nő vagy csökken a zöld felület. Még
hát
itt tartunk.
A minősége határozza meg, mert amikor egy 100 éves vagy 120 éves fát kivágnak, akkor annak az oxigén termelő képességét, vagy akár az esztétikai és az élmény képességét ugye egészen más, mint mondjuk egy 10 négyzetméternyi pázsit, ami nem összehasonlítható sem élményként, sem valódi zöld forrásként.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője, az Aréna vendége.